Eredményes élettalálkozó 2012. május 25-e.
A szellemi háború 19. rész. Védelmi eszközei. Aktív elme.
Sziasztok, jó reggelt! Szia Józsi! Sziasztok mindenkinek! Isten hozott. Azt gondolom, hogy ma is izgalmas témánk lesz. Abban nem vagyok biztos, hogy múlt héten adósotok maradtam-e. Ugye azt mondtuk, hogy beszélünk ilyen gyakorlati helyzetekről, és olyan nagyon sokról nem beszéltünk. Folytassuk-e ezt még most? Van-e nektek a listátokon? Jó, pár percet adok nektek, jó, addig én beszélek másról, és írjátok föl, ha van olyan gyakorlati helyzet az életetekben, ahol hamis beidegződések, vagy hamisnak tűnő, vagy hamisnak gyanús beidegződések kárt okozhatnak. Olyan elképzelések, amik csak egyszerűen nem igazak, nem konstruktívak, de nagyon is élnek az életedben, nagyon is meghatározzák a mindennapi viszonyulásodat, gondolataidat, érzelmeidet, és hogy azokról esetleg beszéljünk még. Ha nincs ilyen, akkor van egy központi, amit a Biblia is viszonylag részletesen tárgyal, amiről én szeretnék beszélni. Jó? Úgyhogy kezdjük egy imával, és utána belemegyünk ezekbe. Mennyei atyánk, csak itt állunk előtted, és van egy várakozás bennünk. Számítunk valamire. Igazából arra számítunk, hogy valami olyasmit fogunk tanulni ma, ami segít nekünk, ami megment minket. Arra számítunk, hogy a lelkünk megtanul közelebb lépni hozzád. Ami nem mindig egyszerű, mert nem látunk téged a szemünkkel, nem tudunk megtapintani a kezünkkel, de mégis nagyon valós vagy. De mégis egy új dolog, egy megtanulandó dolog, egy láthatatlan, de valós Istennel kapcsolatba lépni. Reméljük, ez a várakozásunk, hogy ma közelebb vezetsz minket magadhoz. Sőt, igazából arra számítunk, hogy beléphetünk a jelenlétedbe. És a szellemünkkel, a legmélyebb részünkkel szemtől szembe kerülünk veled. És látjuk a te irgalmadat, az ajándékozó kegyelmedet, az óriási, alig hihető, de csodálatos szeretetedet. Hogy velünk vagy, hogy mindent a jóra használsz az életünkben, hogy gyógyítasz minket, hogy van egy terved a számunkra, amely nagyszerű, hogy megnyugodhatunk, hogy tényleg rád bízhatjuk magunkat. Kérünk, hogy áld meg azokat, akik ezt a felvételt hallgatják. Beszélj hozzájuk, mintha csak itt lennének, vagy mintha csak, és ott is vannak a te jelenlétedben. Színről színre hallgatnának téged. Segíts nekük, bármire is van szükségük, adj nekik többet, mint amennyit kérni tudnának. Ez az imánk ma reggel a te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Rendben. Úgyhogy van-e olyan téma javaslatotok, ami gyakorlatias, mindennapi helyzetről szól, és esetleg le kellene leplezni, esetleg meg kellene szabadulni tőle. van-e valakinek. Leona.
Segítségkérés
témája.
Én azt a hangot szoktam hallani, hogy ez már túl sok, amit kérsz a másiktól.
Aha, ez már túl sok, amit kérsz a másiktól. Okay, a segítségkérés. Ugye ezt mondják, hogy jobb adni, mint kapni. Ugyanakkor azt tanuljuk, igaz, az egész kegyelmi rendszer arról szól, hogy meg kell tanulnunk elfogadni. És önmagában az elfogadás, mint kategória, mint koncepció, teljesen ellentmond annak, amit a világ tanít nekünk. Ugye a világ, a mai nyugati társadalom egy teljesítményorientált társadalom, ahol a teljesítményorientáltság teljesen megfelel a bibliai törvénykezőrendszernek. Valójában arról van szó, hogy van egy mérce, van egy teljesítmény, amit nyújtanod kell, és ez alapján vagy elfogadott. Mindig van egy csere, mindig valamiért valamit adsz, és mindennek van egy ára. Ami azt jelenti, hogy nincs érték átadás ellen érték nélkül. Mindig fizetned kell, mindig adni kell. És ez az, ami kifáraszt minket, ez az, ami elcsüggeszt minket, mert nincs mit tenni, fizetnünk kell. És hogyha többet akarunk, nagyobb az ára. És hát egyre többet akarunk, ugye? A kis telhetetlen lelkünkkel, és egyre nagyobb és nagyobb árat fizetünk, ami szép lassan, sziasztok, szép lassan felőröl minket. Oké. A kegyelem rendszere nem így működik. A kegyelem rendszere egy másik gondolkodásmód. Ezt ezerszer hallottátok, de csak hogy értsétek, hogy ez tényleg vonatkozik ide. A kegyelem arról szól, hogy ellen szolgáltatás nélkül, fizetség nélkül kapunk. És ezt igazából nagyon nehéz elfogadni. Tehát ezt tudod, egy tesztben be tudod pipálni, de amikor arra kezdesz gondolni, hogy megérdemlem én ezt, tudod, áldást kérek Istentől, megérdemlem én ezt. Ha megérdemlem én ezt, az a törvény rendszere. Az a gondolkodás, hogy keresed a mércét, aminek meg kéne felelni. Keresed az árat, amit meg kéne fizetni. Ha én kapok, legalább valamit tennem kell, vagy valaminek lennem kell, ami úgymond jogossá teszi, legalizálja ezt a kapást. Olyan kapás, aminek nincs ára, aminek nincs ellen tételezés, olyan nincs a rendszerünkben. Az gyanús. Annak valahol van egy apró betűs része. Most azt hiszed, hogy ingyen van, de később majd sokkal többet kell fizetned. Úgyhogy inkább most fizetek, nekem ne adj ajándékot. Engem ne akarj lekenyerezni, elkötelezni, vagy bármi, tudod. És közben Isten azt mondja, hogy figyelj, az igazán fontos dolgok olyan drágák, hogy lehetetlen megfizetni őket. Az egyetlen mód, ahogy megkaphatod őket, az ajándékban van. És ahogy te fizetni akarsz értük, valójában megrabolod magadat attól, amit az jelent. Mert fizetni nem tudsz érte. Ha fizetni akarsz érte, akkor nem lesz a tiéd. Márpedig szükséged van rá. Úgyhogy az egyetlen mód, ahogy elfogadhatod, az, hogy elfogadod ajándékba. Egy egészen más rendszer. Egy alapvető paradigmaváltás. Ugye van egy teljesen igaznak elfogadott gondolkodás, hogy mindennek ára van, és mindenért fizetni kell, és Isten ezt akarja legyalulni. Úgyhogy ez az alap. Most Leona, amit kérdezett, az nem erről szól, hanem arról, hogy te vagy a szomszédja, és kér tőled egy liter tejet. De a liter tej elfogy fél óra múlva, mert nem volt elég, és kér még egy litert fél óra múlva. És az is elfogy egy óra múlva, és visszasétál, és kér még egy liter tejet. És van egy pont, ahol Leona elkezdi úgy érezni, hogy nem kérek-e túl sokat. Valami ilyesmire gondolsz? Vagy inkább Istenre vonatkozik a kérdésed? Ilyesmire. Emberi kapcsolatokra. Így van, teljesen értem, kicsit viccelek, de hogy erre gondolunk, hogy amikor a 15. liter tejet fordul hát a szomszédtól, akkor elképzelhető-e, hogy túl sokat kérsz. Van egy példabeszéd, és nem fogom megtalálni, de a dolog így néz ki, hogy ne járj át sokat a szomszédodhoz, valami ilyesmi, mert megutál téged. Igaz? Van egy ilyen? Ugye? Nem tudom, hogy hol van. Biblia tudós számítógép birtokos barátunk mindjárt megnézi. Tessék? Kérjük a számítógépes segítséget. Példabeszédek. 27:10. És oda is lapozunk. Igen, hát most ez nem... Igen. Példabeszédek 27. Az lehet, hogy nem az, de azért... Ne menj testvéred házába, amikor bajban vagy. Nem, ez nem az. Igen.
Más,
igen.
Emberek,
igen.
Szintén,
igen.
Mert az súlyja az ellenség, ez már túl sok. Idáig elhozott, nem mondom már, hogy ide is elhozott.
Igen, igen. Tehát, hogy azt gondolom, a válasz igazából ez, még ha nem is találtuk meg a verset, hogy itt ki... 25:17. Ritkán tedd lábadat embertársad házába, mert megsokalja és meggyűlöl. Hát ez ide van írva, mindegy. Úgyhogy Péter, mégse költözünk be hozzátok. Na, tehát, hogy ez mit jelent, hogy ritkán? Van itt egy egyensúly. Van egy egyensúly. Tehát nyilván Isten a magántulajdont, a magánszférát azért találta ki, mert van jelentőségük. És hogyha ezt... egyensúlytalanul, szélsőségesen átlépem, akkor vétek egy rend ellen, és ennek nyoma lesz a másik emberben. Úgyhogy van egy egyensúly, ami valószínűleg a mi társadalmunkban, tehát a mi gondolati beállítottságunkban jóval messzebb van, mint gondolnánk. Tehát mi valószínűleg az első kérésnél már úgy érezzük, hogy ez túl sok, pedig úgy értem, a testvérek és a barátok között a kérés, egymásnak a támogatása az igazából az élet kifejeződésére egy óriási lehetőség. Tehát, hogy ennek működnie kéne közöttünk. Úgy értem, Krisztus teste, ami a hívők közösségét jelenti, ami barátokat jelent, és ennél jóval többet, egy természet feletti kapcsolatot közöttünk, ahol mindenkinek más-más szerepe van, mindenkinek más-más tehetségei, ajándékai vannak, amikkel bizony tud segíteni a másiknak. És ez a segítség szükséges. Ugye te a csuklónak nem mondhatom azt, hogy nekem ne segítsél, vagyok én a tenyér, majd én győzöm magam. Nem, nem, nekem nagyon nagy szükségem van a csuklóra, ha én vagyok a tenyér. Ha én vagyok a kisúj, akkor a tenyérre, meg a csuklóra is szükségem van. De pedig, ha a csukló szeretne megfogni valamit, nagy szükségem van a tenyérre, meg a kisújra. És így tovább. Tehát, hogy van itt egy természetes áramlás, de ugyanakkor van is egy, van arra is lehetőség, hogy elvétsük, elvessük a súlyt. Hogy hol van ez pontosan, ezt mondja meg Isten szerintem pillanatról pillanatra. Kell, hogy legyen egy érzékenységünk erre. Azt gondolom, hogy ha Isten ad egy felismerést, akkor abban nincs vád, abban nincs gyötrés, abban nincs üzöttség. A saját lelkünk és démoni kivetítések beszélnek ezeken a hangokon. Isten egy csendes halk hang, egy örömteli felismerés, egy bölcsesség, amiben úgy belezöttyenek, és azt mondom, hogy wow, tök jó. Nem költözünk be a Péterékhez. És jó lesz, tudod, jó lesz. jó lesz. Azért megyünk gyakrabban, de... Oké, tehát, hogy ennél több bölcsességen nincs ehhez. Van-e más kérdés? Én a gondról szeretnék beszélni. Jó, tehát ugyanúgy mindig a szellemi háború témájánál vagyunk, és ha még lesz kérdésed, ha jut eszedbe, akkor kérlek mondd. De Máté 13:19-hez lapozunk. És akkor ez lesz a mai témánk. Ez a magvetőnek a példázata. Amely ugye arról szól, hogy és elolvasom magát a példázatot is, 13:3. Íme kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útfélre esett. Aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben, de amikor a nap felkelt, megperzselődtek. Mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Akinek van füle, hallja. Ez volt Jézus tanítása. Egy példázat. Példabeszéd. Egy történet, amely nem betű szerint igaz, hanem egy szellemi jelentést, egy szellemi lényeget akar érthetővé tenni és kifejezni. És később a tanítványoknak elmagyarázza ezt a példabeszédet. 18. vers. Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát, és itt jön a magyarázat hozzá. Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, az egész dolog erről szól. A magvető az, aki hozza az igét, aki tanít, aki beszél. A mag pedig maga az ige, maga Isten országának a beszéde, az igazság. Az, amiről az egész szellemi háború témájában beszéltünk. Ugye az az etalon, amely képes megtartani az elménket, a lelkünket, a szívünket. Az, amely képes rendet tenni a rendetlenségben. Az, amely a viszonyítási pont lehet, amikor különbséget kell tenni hazugság és igazság, jó döntés és rossz döntés, becsapottság és bölcsesség között. Hogy teszek különbséget? A hazugságot nem ismerem elég jól. A hazugságot nem tudom a következményeiben 150 mélységig átgondolni. Legtöbbször nincs meg ez a mélységű meglátásom és bölcsességem. Csak annyit tudok tenni, hogy összevetem az igazsággal. Mit mond Isten, mit mond a Biblia, mit mond az ige. És valójában az történik, hogy ezt nem úgy csinálom, hogy élem az életemet, trálálá, trálálá, fütyörészve, szögvécselek, és egyszer csak van egy kérdés, oké, átvilágítom a Bibliát, gyorsan kigyűjtöm az összes verset, ami a kérdéssel kapcsolatos, van egy hirtelen bölcs és mély megértésem a helyzetről, és akkor azt összevetem a pillanatnyi körülménnyel és döntést hozok. Nem, ez úgy történik, hogy van egy folyamatos felkészülés az életemben, hogy életstílusként tanulom a Bibliát, életstílusként hallgatok prédikációkat, életstílusként ott vagyok a gyülekezetben, a közösségben, hívők között, akik hasonló nehézségeken mennek át, mint én, hasonló kihívásokra keresnek választ, mint én. Van egy lelkipásztorom, aki Isten előtt felelős azért, hogy tanítson és vezessen engem, illetve a többi hívőt, akinek van egy felkészültsége, aki a fél fél életét arra szánta, hogy a Bibliát helyesen hasogassa, és én ezt életstílusként így csinálom, és kialakul bennem a hitnek a rendszere. Ugye Efézus 4 erről beszél, hogy míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten megismerésé, hogy van, lapozzunk oda, ahol a hit nagybetűvel igazából a meggyőződéseknek egy teljes rendszerét jelenti. Egy új koordináta rendszert, egy új viszonyítási pontot, az igazság ismeretét, a valóság igaz képét a lelkemben. Egyre több részletről már ott van a helyes válasz a lelkemben. És amikor egy helyzettel találkozom, akkor a már meglévő helyes válaszhoz hasonlítom, illetve ha nem vagyok biztos, akkor ugye már van egy verset tudok. Tudom, merre kéne utána nézni. Tudom, mit kéne kérdezni. És ilyen módon a gyors kutatás, az utána nézés már jobban fog menni. De ugye így hangzik, hogy 4.13-ig eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. A hit, zsidók 11.1 szerint, a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A meggyőződéseknek egy rendszere kell, hogy kialakuljon. A hit, ami abból alakul ki, hogy életstílusként tanulom az életet. Kitől? Az élet szerzőjétől. Kitől? Aki az élet titkait akarja megosztani velem, Istentől. Úgyhogy ez nagyon szép, ez gyönyörű. De itt van egy kihívás ezen a ponton, és erről szeretnék beszélni. És ez így hangzik. Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívébe van vetve. Ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. Tehát jön az ige, és az útfélre hullik. Olyan helyre, ahol nincs föld. Nem tud meggyökerezni. Nem tud behatolni, és megmaradni a te gondolkodásodban. Miért? Itt azt mondja, mert nem érted. Mert nem érted. És mond egy másikat is, hogy jön a gonosz, és elragadja. Mi szokott történni nagyon sokszor, amikor akár eljössz egy ilyen találkozóra, vagy meghallgatsz egy felvételt, vagy tehát amikor lehetőséged van befogadni a téged segítő, a téged megmentő információt. Zavaró tényezők jönnek, stressz jön, bármi jön, elálmosodsz, ez a másik. Értem, eljössz egy Isten tiszteletre, előtte friss voltál, utána friss vagy, de az egészet végig aludtad. Hogy történik? Hogy történik? Úgy, hogy az ördög, és ez most vicces, de kezdjél el járni Isten tiszteletre, és meg fogod tapasztalni. Úgy tűnik, van hatalma arra, hogy egy álmosságot hozzon, és elalszol. Hányatokkal történt ez már meg? Abszolút. Igen. De meglepő, hogy előtte jól voltál, és utána is jól vagy. És nagyon-nagyon komoly döntéseket kell hozni a hallgatás előtt, ugye az üzenet előtt, hogy én ezt be is fogom fogadni. Én ezt meg is fogom érteni. Én ezt haza fogom vinni. Mert ha csak úgy hagyom, akkor ad egy az elmém, simán lehet egy köves talaj, amely nem figyel eléggé, amely nem próbálja eléggé elfogadni az üzenetet, illetve jön az ellenség is, és elragadja azt, amit ott lehullott, kicsit még meg kéne kapargatnod, meg kéne forgatnod a fejedben, át kéne gondolni, mit is mondott, miért mondta ezt? Tudod, és már alszom is. Vagy mit is mondta, miért mondta ezt? Tudod, és akkor megszólal a mobiltelefonod, jön egy az SMS a szomszédtól, hogy a kutyáid, és a nem, tudod, bármi, és akkor, és a gondolat már el is ment, és elment örökre. És tényleg elment, nem fog gyümölcsöt teremni. Annak a gondolatnak nem lesznek a jövőben áldásos hatásai. Az ige magját elragadta az ellenség, nem tudott gyökeret venni. Jó, tehát mit akarok mondani, hogy van egy komoly felelősségünk a hallgatás pillanatában. De egy nagyon-nagyon komoly döntést kell hozni arról, hogy az üzenet, ami elhangzik, azt én át is veszem, én azt megfogom, feldolgozom, és hogyha tudod, a Biblia egyetért vele, ha Isten szelleme áment mond rá, és rájövök, hogy igaz, akkor én ezt a magamévá is teszem. De az nem történhet meg, hogy csak jön és elmegy a fejem fölött. Azt megteheted, hogy te, mint Isten előtt felelős ember azt mondod, hogy ezzel nem értek egyet, és Isten előtt megállhatsz, és hozhatsz egy döntést az ige alapján, de azt ne tedd meg, hogy csak elmegy a fejed fölött. Az probléma. Mert ha ez történik életstílusként, akkor simán járhatsz gyülekezetbe, simán járhatsz akár bibliaiskolába, és simán hallgathatod az üzenetet, a nagyja az információknak elmegy. Következő. Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja. De nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, és amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Csak nézzük meg, hogy ez hogy van a sziklás talajra. Oké. Itt azt mondja a példázatban, hogy kevés volt a föld a sziklás helyen, és azonnal kihajtott, de nem volt mélyen a földben. És ugye a magyarázatban meg azt mondja, hogy ugye örömmel fogadta, hallotta, örömmel fogadta, de nem gyökerezett meg benne. És ez a meggyökerezés, ez nekem azzal kapcsolatos, hogy mennyire megy ez mélyre bennem, mennyire válik részévé a döntéshozatali rendszeremnek. Mennyire válik részévé tényleg a vonatkoztatási rendszeremnek. Ugye ez minden tudással így van. Tudásnak van több szintje. Van az a szintje, amikor hallom az ismeretet, van az, amikor hallom és értem, van az, amikor, és lehet, hogy nem fogom jól mondani ezeket, lehet, hogy van ennél több is, hallom, értem, és már tudom kritizálni is, tehát olyan mélyen értem, hogy föl tudok tenni kérdéseket azzal kapcsolatban, és a kérdések helyén valóak. Hallom, értem, tudom kritizálni, sőt, konstruktívan tudom kezelni, akár újra tudom magyarázni, ugyanazt az igazságot egy olyan szinten értem, hogy már magam is kezelni tudom, használni tudom. És talán valahol ezután a szint után jön az a pont, ahol cselekszem is ez alapján. Tehát elkezdek cselekedni, egy aktív tudássá válik, ami már nem csak a fejemet terheli, hanem elkezdi vezérelni a döntéseimet. Régen a bibliaiskolában hallottam ezt a kifejezést, nem is egyszer, gyakorlatilag folyamatosan ezt használtuk. A kifejezés így hangzik, hogy kormányzó tan. A meggyőződéseknek egy olyan rendszere, amelynek olyan mélysége és olyan tekintélye van a lelkemben, hogy irányítják az életemet. Kormányzó tan. És igazából ez a Biblia kéne, hogy legyen. Mindenki életében van egy ilyen meggyőződésrendszer. Mindenkit kormányoz a hiteknek egy formája. Az ige kéne, hogy az legyen, amely ilyen szinten működik. Hogyan tudod mélyre vinni azt, amit hallottál? Azt gondolom, hogy az elmélkedésnek van itt egy nagyon nagy jelentősége. És ez arról szól, hogy amikor hallottál egy tanítást, akkor te külön szánsz arra időt, hogy ezt a tanítást a saját életedre vonatkoztasd, a saját helyzetedre rászabd, újra meg újra átgondold, és igazából Isten elé vidd, és Istentől halld még egyszer. Az elmélkedés egy kettős dolog. Egyrészt szól arról, hogy te gondolkozol azon, amit hallottál. Te, mint ahogy egy józan ésszel bíró ember átgondolja azt, amit tanult, ami felől döntenie kell, átgondolod, de ezt nem egyedül csinálod. És nem a saját gondolataiddal egyedül, hanem, csak nyugodtan, hanem igazából Istennel. Úgy csinálod, hogy imában ott vagy Isten előtt, és azt mondod, hogy Uram, segíts nekem ezt megértenem. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy a mag sziklás talajra hullott, ahol kevés föld van? És gondolkozom, és tudod, nem az én sebeimmel gondolkozom, nem az én rögeszméimmel gondolkozom, hanem igyekszem a Bibliával gondolkozni. És aztán persze annak a fényében előhozhatom a, tudod, az én lelkem az egy sziklás talaj, ahol van egy kis föld, de nem megy mélyre. Igen. És tudod, várok. Semmi, tudod, nincs vár. Akkor megyek tovább, és akkor, jó, és akkor ez mit jelent? És elmélkedem, Isten előtt, imában, elmélkedem. És egy ponton azt veszem észre, hogy és tudod, hogy tudnék ezen? Tehát Uram, hogyan tudnék úgy hallani, hogy a mag mélyre menjen, és mély gyökeret eresszen. És egyszer csak eszedbe jut egy ige, tudod, eszedbe jut egy vers. Tudod, mint a Jézus korán reggel elment egyedül, és ott imádkozott. Ez eszedbe jut. Egyszer csak. Hogy jön ez ide? És lehet, hogy tudod, Isten szelleme vezetett. És vezet valahova. És azt mondja, igen, néha én is föl szoktam kelni. Volt már olyan, hogy én is fölkeltem reggel, és milyen jó volt. Mert átgondoltam az előző napi üzenetet, és kaptam valamit, és tényleg, lehet, hogy ezt akarod nekem. És tudod, elmélkedsz rajta, és ahogyan, mint tudod, mint ahogy a tehén kérődzik. Oké, tehát újból és újból megrágod azt az információt, újból és újból vonatkoztatod magadra, és ahogy ezt megteszed, úgy bizony egyre mélyebbre megy. Részévé válik a rendszerednek. És amikor jön az üldöztetés, ugye, mert itt így néz ki az ellenség, jön a nehézség, jön a probléma. Uram, nem arról volt szó, hogy az életem békés lesz innentől. Ugye, te eljöttem Isten tiszteletre. A szerda délutánomat neked adtam. Mit, hogy a szerda délutánom? A vasárnap délutánomat is. Még a vasárnap délelőttömet is. Ekkora árat fizettem. Hol van a békesség? Hol van a rend? Hol van az áldás, amit vártam? És tudod, három istentisztelet között csak matató őrület van az életedben. És üldöztetés van. Lehet, hogy nem úgy, hogy tagadd meg Krisztust, mivel lelövünk, hanem ezer más formájában. De érthetetlen gondok, bajok, bánatok érnek úton. És azt mondod, hogy ez nem működik. Szép gondolatok. De annyival hangosabb az, ami jön, hogy úgy fogalmaz, hogy eltántorodik. És amikor nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Oké. És akkor jön a harmadik, és igazából erről szeretnék beszélni. Akiknél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, és figyeljetek, itt van ez egy, és ez a sorrendben az utolsó. De e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Oké, ez volt a 22-es. És ez, számomra ez a legijesztőbb. Mert ez arról szól, hogy ha jól értem, hogy itt igazából jó földbe hullott az ige. Igazából arról szól, hogy ki is nőtt. Tehát ugye értem, elkezdett nőni. És épp csak annyi történik, hogy nem hoz termést. Hogy nem válik a javamra. Mert az amúgy már meggyökerezett, már növekvő, már igazából hatni képes igét valami megfojtja. És ez, ami megfojtja, ez igazából a, a modern ember gondolkodásának az egyik alapja. És ez így hangzik. E világ gondja és a gazdagság csábítása. E világ gondja, tehát ez olyan szép, a két szélsőség mind a kettő megteszi. Tehát a nyomás, a gond, a teher és a gazdagság csábítása. Most nem tudom, hogy kell-e hozzá a gazdagság konkrétan vagy sem, de szerintem vele is meg nélküle is működik. Tehát egyrészt valami, ami vonz és visz el, és valami, ami pedig kerget. Mit csinál? Megfojtja az igét. Megfojtja. És tűnődöm, hogy ez hogy történik meg. E világ gondja. Talán úgy történik, hogy nagyobb tekintélye van annak, amit megtapasztalok. Valahogy nagyobb tekintélye van annak, amit látok, mint annak, amit Isten mond. Hogy történhet ez meg? Hogy történhet meg? Tehát Isten azt mondja, hogy bízzak benne. Hogy mindent a javamra fordít. Ugye ez a kulcsversünk. Minden a javára van annak, aki az Istent szereti. És közben én stresszelek. Nem is kicsit. Hogy történik ez meg? Hogy történik meg? Szerintem az egyik, ami történik, az az előző lépés. Hogy bizony ahhoz, hogy egy hosszú éveken keresztül tanult és beidegződött elképzelést, miszerint csak annyi van nekem, amennyit én magamnak megszerzek. Csak akkora biztonságom van, amekkora biztonságot én fent tudok tartani. Ugye a törvényrendszere, a teljesítményrendszere, ahol rajtam múlik, hogy élek-e vagy halok. Hogy ezt leváltsam egy olyanra, ahol elkezdek bízni egy valaki másban, ahol tényleg elkezdek bízni Istenben. Ahhoz, hogy ez lecserélődjön, az évtizedek alatt bevésődött minta, ahhoz nem elég egyszer gondol. Ja, tényleg, bízhatok Istenben? Király, akkor innentől lazítok. Nem így történik, nem így történik. Sokszor, százszor, ezerszer kell hallanom az új gondolatot is. És nem csak felszínesen hallani, ja, persze, bízhatok Istenbe, hallottam már kívülről tudom, bízhatok Istenbe, hanem hagynom kéne, hogy ez az igazság ne csak felszínesen ismétlődjön meg sokszor, hanem hogy mélyebbre menjen, és az életem gyakorlati szintjén is igazzá váljon. Hogy történhet ez meg? Az elmélkedésben megint, ahol nem csak azt mondom, hogy ja, bízhatok Istenben, hanem amikor ezen gondolkozom, akkor előveszek egy pillanatnyilag érvényes élethelyzetet. A gyerekem beteg, és nem tudjuk, hogy mi a baja. Kétszer voltunk már vele orvosnál, és nem tudjuk, hogy mi a baja. A gyerekem beteg. Hol van Isten, tudod? És ez az én reakcióm. És közben tudod, a tanítás pedig az, hogy minden a javára van annak, aki az Istent szereti. És akkor ezt lefordítom. Nem csak egy távoli igazság, ami elszáll a fejem fölött, hanem itt van az én gyerekem, aki beteg. És ez az ő javára lesz, meg az én javamra lesz, meg mindenki javára. És ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, és hogy ő szereti a gyerekemet, és bízhatok benne, és akkor én ezt alkalmazom erre a helyzetre, és egészen addig gondolkozom ezen, amíg egy ponton megjelenik a kép, hogy ez hogy történhet meg, és én tényleg megnyugszom az imámban egy pillanatra. És történt valami, mélyebbre ment az az igazság. És aztán persze mondom, hogy ámen, fölkelek, a gyerek sír, megyünk a következő orvoshoz, azt se tudja, és a hatások, amik érnek, elsöprik az imám emlékét, de aztán újra imádkozom, és újra mélyre viszem, és újra igent mondok az igazságra, és egyre mélyebben gyökerezik meg, egyre cselekvőbb, egyre erőteljesebb üzenet lesz, és megismétlem egészen addig, amíg ez nem válik a vonatkoztatási rendszeremmé. De a másik, ami történik, az az, hogy a konkurencia hangja sokkal hangosabb, Ezt észrevettétek? Hogy a gondok üvöltöznek veled? Hogy a rettentések üvöltöznek veled? Észrevetted, hogy senki nem beszél veled óvatosan, aki űzni akar, vagy hajtani? Nem tiszteli a szabadságodat, hanem üvöltözik veled? Ugye értem, az érzelmeid üvöltöznek veled, az óriás plakátok üvöltöznek veled, a negatív gondolatok, amik spirálba mennek lefelé, húznak lefelé, üvöltöznek veled. Sajnos ez a helyzet, és ezt el kell fogadnod, hogy mindig csak döntésen keresztül tudsz javítani az elmebeli állapotodon. Mert magától minden az őrület felé megy. Az őrület felé erős szél fúj. A világ gondja felé erős szél fúj. Ha passzív a lelked, ha nem hozol döntéseket, ha passzív a lelked, ha csak sodródsz, akkor a szél belefúj a világ gondjaiba, vagy a gazdagság csábításába. Így működik. Hangos, és nem tiszteli a szabadságodat. Nem tiszteli a magánszférádat. Elefánt belép a nyuszi birodalmába. Úgy értem, szó nélkül. Ilyen közel van hozzád. És ha nem mondod neki, hogy nem, akkor ő elmondja az üzenetét százszor egymás után. Úgyhogy mi a második? Nem lehet passzív elménk. Nem állhat félre az akarat és az értelem azt mondva, hogy ja, hát mi elfáradtunk. Hanem mindig döntenie kell. Mindig mérlegelnie kell. És bizony a hangos üzenetre nemet kell mondania. Mert nem az a kérdés, hogy az üzenet hangos-e vagy halk, hogy fáj-e vagy sem, hogy édes-e vagy sem, hanem csak az, hogy igaz-e vagy sem. És ezt kell megtanulni, hogy sok erőnek, sok manipulációnak ellen kell állni, mert nem igaz. De ez fárasztó, én mindig döntsek. Hát, igen. Igen. A vezetés ezt jelenti. Mindig döntesz. És ugyanígy a gazdagság csábítása. Ez ugyanannak az éremnek a két oldala. Ugye, amikor a világ gondjai folytogatnak, akkor a világ azt mondja, hogy meg kéne gazdagodnod, és akkor megszabadulnál ettől. És nem igaz. Nem igaz, mert azt hiszem, hogy akinek van, az többet veszíthet. És hogyha az elmebeli hozzáállásom, a félelem és az aggodalom, akkor ahogy egyre több mindenem van, lehet, hogy az életem kényelmesebbé válik, de hidd el, ha a rendszernek az a célja, hogy téged fogságba tartson, akkor ahogy egyre több mindened van, csak egyre erősebb eszköze lesz arra, hogy fogságba tartson. Mert utána már csak azt kell mondania, hát milyen jó volt akkor, amikor még nem volt semmid. Akkor még nem veszíthettél el semmit. De most nézd meg, csak egy pici hiba is mennyi mindent buksz. Egy barátom mesélte, hogy van egy milliárdos barátja, tehát akinek tényleg milliárd fölötti összege van, és azt mondja, hogy ha csak nem kezelem jól a pénzemet, akkor napi egy családi házat bukok az infláción. Ezzel kell, reggel föl kell, és így látja, hogy egy családi házat így ledózerolnak. Tudod, az övét. Nem tudom, hogy kezeli, de a sztori így jött át, hogy a fickó mesélte a barátomnak, hogy figyelj, nem tudod, hogy ez milyen terhet jelent. Úgyhogy nem azt mondom, hogy a pénz nem old meg bizonyos dolgokat, nem erről szól, a dolog arról szól, hogy ez ige. Ugye erről szól, hogy ez ige, az igazán mindentől, körülményektől függetlenül megszabadító tekintély az életedben, amely gyümölcsöt teremve azt az életet hozza, amit mindig is élni akartál, hogy az meg legyen folytva. Ez a lényeg. Se a gond nem érdekli az ördögöt, se a gazdagság nem érdekli, hanem az érdekli, hogy a lényeg annak kampec legyen. Úgyhogy megfojtja a világ gondja és a gazdagság csábítása. Mi lehet a módszer? És haladunk a vége felé. A módszer 1 Péterben van, azt hiszem. Mindjárt odalapozok, és kiderül. 1 Péter 5-7. És ezt mondja, minden gondotokat őrá vessétek. Mert nincs szükségetek semmire. Ne legyetek nagyra vágyók, ami igaz is. Legyél aszkéta. Nem, azt mondja, hogy minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rátok. És megint körbeértünk, igaz? Megint ott vagyunk, hogy az élet túl bonyis ahhoz, akár ahhoz, hogy a gondokat megszüntessem, akár ahhoz, hogy a gazdagságot megszerezzem. Az élet túl nagy ahhoz, hogy egyedül éljem. Muszáj, hogy Istennel éljem. És az ő ígérete valójában ezt parancsolja. Ezt mondja, hogy bízzak benne. És ugye... Megint van ennek egy mélysége. Mi a módszer tehát? A módszer az, hogy ott van a világ gondja, vagy akár a gazdagság csábítása. Ugyanaz az anyag. És Istenre kellene, hogy vessem. Ez kéne, hogy legyen a módszerem. Oda kellene, hogy adjam Istennek. De hogy csinálom ezt? Mindenképpen úgy, hogy valóban lekerüljön rólam a teher. És amit itt mond, az, hogy vessétek a terhet. És szerintetek mi a különbség a között, hogy odaadsz valamit Istennek, tehát azt mondod, hogy Uram, itt van ez a gond, itt beteg a gyerekem, és a között, amit itt ír, hogy vessétek, őrá vessétek a gondjaitokat. Hogy lehet ezt elszúrni? Hogy lehet ezt elszúrni? Szia, Leona! Jó, hogy itt voltál. Indulsz, igaz? Menned kell. Még nem? Jó. Sziasztok! Szóval a kérdés él. Hogyan lehet ezt elszúrni? Hogy félkézzel még fogjuk. Nagyon jó. Igen. Tehát, hogy csak alibiből adom oda. Tehát valójában nem bízom benned, Uram. Tehát úgy értem, ha csak te fogsz törődni ezzel a dologgal, bajban vagyunk. Úgyhogy megengedem, hogy segíts egy kicsit ezzel a dologgal. Úgyhogy odaadom. Tessék. Fogja jó erősen, nehogy leessen, és közben én nem engedem el. Ugyanúgy fogom. És aztán igazából egy picit később már úgy nézünk ki, hogy Uram, pedig én ezt odaadtam neked, miért nem szabadultam meg? És akkor kérdezi, mi van a kezedben? Tudod? Jaj, bocsánat, hát akkor odaadom még egyszer. Igen. És bocsánat, hogy tényleg, most tényleg odaadom. Tehát, hogy becsapom magam. Ezt csináljuk. És igazából ennek a gyökerében az van, hogy nem hittük el, hogy ha teljesen ráhagynánk, akkor tényleg rendben lenne. Azt megszoktuk, hogy elfogadunk segítséget dolgokhoz. De olyankor a saját uralmunk megmarad az adott kategória felett. Én aggódom a gyerekem miatt, én mindent megteszek a gyerekem miatt, ami amúgy helyes, de az, hogy kijelentsem, hogy a gyerekemmel úgy lesz, ahogy Isten akarja, se több, se kevesebb, na az kockázatos. Úgyhogy nem rávetem a terheimet, hanem a kezébe adom, hozzáérintem, elé viszem, de én magam soha nem engedem el. Most megmutatom, milyen az, amikor rávetem a terheimet. Vagy tartsa a kezemet, vagy valami ilyesmi. De a lényeg az, hogy a dolgok úgy vannak, ahogy én akarom, És igazából a gyökerében ebben az van, hogy benned nem bízhatok, Uram. Igazából nem bízhatok benned. Nem bízom benned. És persze azért nem bízom, mert nem bízhatok. Ennyi. A lényeg az, hogy megbuktál. És így történik meg az, hogy a gondok az én nyakamon maradnak, és azok számomra elhordozhatatlanok. Most a terheim, a gondoknak az őrávetése, megmutatom, hogy hogy néz ki igazán. Uram, bízom benned. És ez nem nézett ki jól, nem Isten kezében landolt. De ezt kell, hogy értsétek, hogy a vetni az az elhajítást jelenti, az azt jelenti, hogy amikor én a döntést meghozom, akkor az én kezemből kikerül az a dolog. Azaz a teher rólam lekerül egészen. És vállalom annak a kockázatát, hogy ha Isten nem kapja el, akkor a földre esik. Azaz bízom Istenben. És ebben sokszor egy hitbeli lépés van. Tehát van egy kockázat benne. Nem látom a jövőt. Nem, Isten nem adta írásba, hogy minden rendben lesz. Csak bízom a jellemében, csak csináltam már ilyet régebben, kisebb dolgokkal, és most vállalom a kockázatát, hogy bízni fogok Istenben. És a bizalmamnak a visszaigazolása, a blokkja, azt tudod, hogy hívják? A blokkját. Mondjuk kórusban. Nyugalom. Békesség. Megnyugszom. Megszabadulok a tehertől. Figyelj, ha odaadtad, és még mindig aggódsz, még mindig szorongat a világ gondja, a gazdagság csábítása, nagyon egyszerű a válasz. Mi történt? Nem adtad oda. Ennyi. Nincs baj. Add oda rendesen. Gyakorold magad ebben. Nem egyszerű. Nem egyszerű. Gyakorold magad ebben. Hogyan? Megint az elmélkedés a válasz. Adok Istennek lehetőséget, hogy megmutassa, hogy hogyan hordozná a gyerekemet. Egyébként pont a gyerekemmel kapcsolatban az fog kiderülni, hogy figyelj, van otthon valaki. Mindig én hordoztam a gyerekedet. Ugye te mit tudsz tenni érte, hogy a szíve dobbanjon még egyet? Hogy a keze akkorára nőjön, amekkorára nőtt? Ugye te tényleg, tényleg azt gondolod, hogy ezt te csináltad? Enni adsz neki, meg felöltözteted, meg gügyöksz hozzá néha valamit. De ő az én gyerekem, az enyém, és neked kölcsön adtam, hogy tanítsak neked, és részed lehessen az én valóságomban. Ha-ho, van itthon valaki? Sokszor nincsen. Ugye, tényleg nincsen. Mert e világ gondja, és a gazdagság csábítása egy olyan mély beidegződés, amit az úgymond az anyatejjel magunkba szívtunk. Dávid az egyik Zsoltárában írja, hogy azt mondja, hogy mindenestül bűnben fogantam. Aztán máshol írja, azt hiszem, hogy mi emberek úgy isszuk a gonoszságot, mint a vizet. Oké. És minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rátok. És aztán a következő vers ezt mondja, és tényleg haladunk az üzenet végéhez. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. Oké, és azonnal ez a rész, azonnal behozza a szellemi háborút. Erről beszél, erről van szó. Van egy stratégia ellenünk, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. És hogyan nyel el? Esetleg a világ gondjaival? Esetleg a gazdagság csábításával? Esetleg azzal, hogy elragadja a magot, amit vetettünk? Esetleg azzal, hogy ami nincs elég mélyen, azt üldöztetéssel megpróbálja elfolytani? Esetleg azzal, hogy tudja, hogyha te hallanád az igét, és az meggyökerezne, ha az jó földbe esne, akkor 100 annyit, 60 annyit, 30 annyit teremne, úgy értem magától, úgy értem olyan hatalmad, olyan tekintélyed lenne az életben, amitől neki rettegnie kellene. Lehet, hogy az ordító oroszlán azért jár körbe, hogy ez meg ne történjen? Valahogy ezt kell megakadályozni, hogy halld, hogy elhidd, és hogy élj vele. És amit mond az az, hogy legyetek józanok, légy józan, ébresztő. Úgy értem, a sztorid úgy kezdődik, hogy elalszol. A háború akkor van elveszve, amikor elalszol, amikor megfeledkezel róla, hogy mi is történik. Ugye megint ott vagyunk, nem lehet passzív elméd, nem bambulhatsz az életre, és mondhatod azt, hogy visz a szél, ahova visz, mert tudom, hogy hova fog vinni. Írásba adom. Úgy értem, oda fog vinni, ahol folytogatás van, ahol elragadás van, ahol olyan gondolatminták nőnek föl a fejedben, amiket hidd el, nem akarsz követni. Dönteni kell. Dönteni kell. És az egyik következő témánk az érzelmek lesznek. Az érzelmek. Mert az érzelmeknek nagyon nagy jelentősége van a döntéseidben. Ugye mondtam azt, hogy Isten egy csendes halk hangon szól, Bibliát ad, és azt mondja, hogy elmélkedj rajta. Neked kell aktívnak lenned, neked kell előrelépned, hogy a dolog működjön. És amikor elmélkedsz, amikor ott vagy Isten előtt, alázattal és megtörtséggel, egyébként ez az, amit a megelőző vers mond. Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt. Ami azt jelenti, hogy én tévedek, Istennek igaza van, és megyek hozzá kérdezve, megyek hozzá, hallani akarva, megyek hozzá úgy, hogy vidd ezt mélyre bennem, de ezt te kezdeményezed. Ugye te csak úgy fölkelsz reggel, és jön Isten elkap, gyerünk, ma tanfolyam lesz, és berak, tudod, 3 órán keresztül szugerálja beléd az igazságot, és mélyre viszi, és nem, ezt a világ csinálja. Isten csendes, halk hangon szól, és ha te nem akarsz menni utána, akkor nem mész utána. Sok sikert. Miért? Mert Isten tisztel, mert ő tisztel téged. Ő hív újra meg újra. Sose lesz veled arrogáns vagy flegma, de tisztel téged. Ha te nem vagy agresszíven kereső, akkor csak lemaradsz róla. Akkor csak lemaradsz róla. Te kell, hogy előre lépj. És amikor megteszed, figyelj, amikor megteszed, ott vagy alázatban, megtörtségben, Isten előtt, szánsz egy fél órát, egy órát, másfél órát rá, elmész egy másfél órás sétára, bemész az erdőbe, tudod, fölülsz a villamosra, villamosozol, fél órát leszállsz, és bemész az erdőbe, egy órára, másfél órára, és azt mondod, nem jövök vissza az erdőből addig, amíg nem kaptam valamit Istentől. És ott imádkozol, elmélkedsz, gondolkozol, egy versen, újra meg újra, mert unod, mert nem jön semmi, de egyszer csak jön valami, és jön belőle még valami, még egy versen szeretnél, utána nézel, wow, ez ott van, és ez, Isten adott valamit is meg. És azt veszed észre, hogy egyszer csak ott van a széles vásznú vetítés. Egyszer csak ott van, amit eddig csak homályosan láttam, csak sejtettem, ahogy Isten szelleme megmutatja, egyszer csak wow, dimenziót, a mélysége lett, szélessége, színe, szaga is van. És tudod, és kimondod az áment az ima után, és wow, valami megérintett olyan mélyen, hogy nyomot hagyott rajtam. Nyomot hagyott rajtam. Nyomot hagyott. Délután hazamegyek, még mindig ott van a nyom. Másnak reggel felébredek, mi is volt? Eszembe jut, és ott a nyom. Valami beépült, valami részemmé vált. De ha nem adod meg neki ezt az esélyt, ha nem készíted elő a talajt, ha nem viszed mélyre, akkor kövesre hullik, sziklásra, vagy elkezd nőni, de megfojtják. Szellemi háború, erről beszélünk. Miért nem kényelmesebb az élet? Miért nem úgy működik, hogy csak növök bele a világba, mint a dudva, azt jó lesz valahogy? Mert királyok vagytok. Az eljövendő korok uralkodói, döntéshozók, szabad akarattal bíró lények, akik tekintéllyel, hatalommal és méltósággal kell, hogy éljetek. Isten felkészít valamire, ami nagyobb, a kényelmes, lusta életnél, amit megetettek velünk. És figyelj, a konkurencia nem így csinálja. A konkurencia úgy csinálja, hogy fölkelsz reggel bambán, és üvölt veled, melléd áll, mint egy katonatiszt, és azt mondja, hogy fölvigyázz, tudod, és tudod, menekülj, és hogyha nem mondod azt, hogy állj, akkor bizony azon találod magad, hogy ébredés után már futsz. És fut utánad, mint egy jó békebeli filmből egy kiképzőtiszt, és üvölti a fejedbe a hazugságot. Hogy csinálja? Tömegkommunikáció, kultúra, nyomás, elhordozhatatlan terhek, és érzelmek. 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 Fogunk beszélni jövő alkalommal az érzelmek fajtáiról, ilyenről fogunk beszélni, hogy megsebzett érzelmek, beragadt érzelmek, lusta érzelmek, ki nem fejlődött érzelmek. Az érzelmek szerepéről, hogy ez hogyan működik, a gyógyulásról hogyan gyógyulhat meg. De csak mondok valamit, hogyha elég régóta kapsz egy gondolatot, miszerint az élet nehéz, és te valószínűleg el fogsz bukni, a te életed reménytelen, el fogsz bukni, akkor ez mindig, ez a gondolat mindig hozni fogja a reménytelenség érzését, hozni fog aggodalmat, a félelem a jövőtől, attól, hogy mikor üt be az a bizonyos elbukás. És ha ezt elég sokáig érezted, egy hónapig, két hónapig, három hónapig, akkor ez az érzelem állandósul, beragad. Az érzelmi skálán az aggodalom egy egészséges embernél a 2-es, 3-as szinten van, és a 0, 1, 2, 3 között ingadozik. De a tiédet fölpörgették 6-osra, 7-esre, és ott tartották 3-6 hónapig, csak mondtam valamit, és ez beragadt ott. És már teljesen mindegy, hogy mondanak-e valamit, te ezen az érzelmi szinten ébredsz. Úgy ébredsz fel, hogy egy meghatározatlan aggodalom uralja a lelkedet. És űz, ha csak felül nem bírálod. És sajnos ez a rossz hír, ezt kell, hogy mondjam, ezt vidd haza, bírált felül. Úgy értem, a vezetés nem azt jelenti, hogy mindig mindenki örül annak, amit mondasz, és mindig szélirányba mehetsz, hanem a vezetés arról szól, hogy te tudod, hogy mi az igazság, döntesz mellette, és kitartasz mellette még akkor is, ha senki nem ért veled egyet. Se az érzelmeid, se a kultúrád, se az eddigi gondolataid, semmi. Széllel szembe kell menned addig, ameddig az új vonatkoztatási rendszer ki nem alakul, amíg az érzelmeid meg nem gyógyulnak, amíg új érzelmek fel nem épülnek. Muszáj, nincs más lehetőség. Az egyetlen, ami gyorsít, az az, amikor bemész Isten jelenlétébe. Az elmélkedés, az ima, amikor bemész Isten jelenlétébe. Mert ott egy olyan katarzist élhetsz át, ott egy olyan mély szívműtétet hajthat végre az Úr, amely gyorsíthatja a folyamatot. Ugyan te egyedül csak pozitívan gondolkodva hajtogatod, minden a javára van annak, aki az Isten szereti, minden a javára van annak, aki az Isten szereti. De az egész ilyen felszínes, itt van fönt, azt se tudod, hogy igaz-e, jól hangzik, egy pillanatra jelentett valamit, de aztán tudod, csak itt van fönt, és annak be kéne mennie oda belőle. Alkalmazódnia kellene az életedre, kockáztatnod kellene legalább az imádban. Az imámban azt mondom, hogy elhiszem, ha a gyerekem nagyon megbetegszik, ami nem történhet meg, de lehet, hogy mégis megtörténik, akkor is bízni fogok benned, és elhiszem, hogy a javunkra lesz. És nagyon fáj, nem akarom, hogy a gyerekem beteg legyen, de Isten nagyobb ennél is, Isten igaz, és ő jobban szereti a gyerekemet, mint én, és legalább az imámban megengedek egy ilyen jövőt. És megengedem, hogy Isten legyen egy ilyen jövőben. És legalább az imámban átélem, hogy milyen az, amikor Isten megment egy beteg gyereket. És tudod, ebben mehetsz egyre messzebbre. Mert ugye az van, hogy a félelem úgy üti föl a fejét a lelkedben, hogy elvárásaid vannak, amelyek mögött nincs tekintély. Elvárásaid vannak, amelyeknek a beteljesülése nem garantált. Te hozzákötöd magad ezekhez az elvárásokhoz, és ahogyan számba veszed, hogy basszus, nem biztos, hogy meg fog történni, úgy jön a félelem. És tudod, hogy milyen kevés dolog van megígérve, hogy meg fog történni? Tudod, hogy milyen nagyon kevés dolog van? Mondhatom azt, hogy bármihez kötöd magad, meg fog gyötörni. Bármilyen képre mondod azt, hogy ez így kell, hogy legyen, az a kép fog meggyötörni. Úgyhogy Isten a végén oda akar elvinni, hogy bármi lehet, csak te maradj meg. És azt fogod látni, hogy nem a szörnyű bármi jön, hanem a szerető, ölelő bármi jön. Néha katonai döntések, nehézségek, rázós dolgok, de igazi szeretet mögötte is igazi haszon. Egy szellemi háborúban élünk, ahol a stratégiák ellened nagyon kifinomultak, és nagyon erősek is sajnos mostanában. Azt látom, hogy az ördög már nem veszi magának a fáradtságot, hogy csak hogy hazudjon, hanem csak mondja, amit mond, de olyan erővel, tudod, hogy letöri az akaratodat és az értelmedet. Szembeszél van, egyre erősebb, de Isten ereje ezerszer nagyobb ennél. Csak a lagymatag, hétköznapi, vasárnapi kereszténység nem működik. Sosem működött. Nekünk jó, hogy legalább át is éljük, hogy nem működik. Bizony el kell vennünk Istentől, amit ad nekünk. Bizony oda kell menni elé. Elmélkedésben, nagy igenekkel és nagy ámenekkel. Jó ez így? Péter.
Beszéltél a gondokról, és ahhoz, hogy megkössük hozzá magunkat az elvárásokhoz, különböző elvárásokhoz. És én pont most olvastam meg, hallottam egy-két dolgot a Isten ígéreteiről, azról az ígéreteiről, amikor ő mindent újjá fog teremteni. És ugye, hogy ebbe a világba, ezt a világot a bűn tette tönkre. Isten szeretetlen szeretet, kegyelme és egy ámulatos megváltó terve van arról, hogy mindent rendbe hozza meg. És de ahhoz, hogy megmentse az embereket, ehhez le kell zajlódni ennek az üttörténetnek. És azért vannak az ígéretek, amikbe kapaszkodva mi itt ki tudunk tartani. De ámulatos örökségben lesz részünk. És én most erről hallgattam meg utána is néztem egy-két igének. És az a kérdésem, hogy most ez annyira ideálgott volna, ahogy ezt mondtad, hogy ne kössük hozzá magunkat a saját elvárásainkhoz. És igazából én most azon mosolyogtam, hogy amit ez mi hozzákötjük magunkat, ezek nevetségesek ahhoz képest, ami ránk vár. Olyan csodában lesz részünk, hogy ha lehetne, annyira ideig lenne, hogyha nem tudom, hogy akarsz erről valamikor tanítani, hogy bennem most így élénken élve most hallottam erről, és hogy ha ezt látjuk, hogy Isten mit ígért meg nekünk, hogy mi lesz azon az ügyében, hogy mi földön, akkor nem lesz többé halál, nem lesz többé fájdalom, ahogy minden könnyet letörl a szemünkről. Ha ezt látjuk, akkor azt hiszem, hogy ez nagyban segít abban, hogy elengedjük a gondjainkat.
Én nem tudom, hogy a felvételen hallatszott-e, amit Péter mondott, a tüleingatja a fejét, hogy nem, icipicit. Ugye csak nagyon röviden összefoglalom, hogy azt mondta, hogy csak tényleg nagyon röviden, hogy ne kössük magunkat hozzá a saját elképzeléseinkhez, de hogy Isten annyi ígéretet tett a jövőre. De a jelenre is igazából rengeteg ígéretünk él ma, amihez hozzáköthetjük magunkat, és a jövőre, ugye Péter azt mondja, hogy mindent újjá fog tenni. Jön egy igazi megváltás, ugye van egy üdvösség, egy megmenekülés, ami a testnek szól. Mi megmenekülünk, mi testben egy új valóságba fogunk lépni, ami ámulatos lesz. És hogy talán ez, hogy ugye nem kötöm magam a saját a szellemi háborúban torzult elképzeléseimhez, de hozzá kötöm magam Isten ígéreteihez. Mert vákum nem létezik, tehát nem maradhatok üresen, kapaszkodnom kell valamibe. De hadd kapaszkodjak az igazságba, hadd kapaszkodjak abba, amit Isten ígért. És hogy beszélünk-e esetleg egy alkalommal erről, az új földről, az új jégről, a jövőről, de akár a jelenünkről is. Beszéljünk róla. Igen. Igen.
Bocsánat, még egy gondolat, mert itt, ahogy hozzákötjük magunkat, itt az összes problémánk abból van, hogy mindent mi akarunk megjobbítani. hogy benne élünk egy olyan világban, ami tele van problémákkal, tele van nehézségekkel, bármit csinálunk, mindent a világ, a gonosz, minden szétver. Állandóan mi akarunk megjavítani és rendbe hozni dolgokat, és ez soha nem fog menni. És ugye Pál apostol mondja, hogy végezetre elhívhatott nekem a üdvösség koronája, amit megad nekem az igaz bíró a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik várva várják az ő megjelenését. És én ahogy most egy kicsit utána néztem ennek, hogy Isten mit ígér, hogy milyen szeretettel vesz körbe minket, és azt mondom, minden szükségünk be lesz töltve, minden vágyunk, ami most van, minden meg lesz a megoldás ebben az új ég és új földben, amit testben fogunk megérni, nem valami pufók, angyalokkal teli szellem világon, nem tudom, itt a kozmoszban a földet fogja helyreállítani. Ezt a földet, ami tönkre ment most, a bűn miatt ment tönkre. Ugye tudjuk az özönvíznél, hogy az özönvíznél az már tönkretette azt a teremtést, ami előtte volt, mert Isten egy csodás világot teremtett, ahol nem volt hőség, meg nem tűzött a nap, hanem egy klasszú tropusi klíma volt az egész földön. Nem voltak viharok, szelek, stb. Az özönvíznél ugye ez a réteg, ez a víz jött le, azóta vannak tengerek, és azért mondja a jelenések, hogy a tenger se lesz többé, mert ez a föld 70%-át azért borítja óceánra, mert az özönvíz, ami elöntötte, össze kiemelkedtek a hegyek, a szárazföld emelkedett ki, és az özönvíz, ami elborította a földet, az itt maradt, az van az óceánra. És egy sokkal csodásabb világ volt előtte, és még csodásabb lesz utána. És ahogy ezt hallgatom, megnézem, Honvágyon van, és várom az ő megjelenését. És azt hiszem, ez egy megoldás arra, hogy helyes arányérzékünk alakuljon ki, amikor a problémáinkra nézünk, vagy arra, hogy majd mi megvédjük az életünket, meg majd mi összerakjuk a vállalkozásunkat, és akkor meg majd jönnek a következő politikai választások, és akkor nem, ez el van átkozva, és Istennek olyan csodás ígéretei vannak, amitől nem vagyunk messze. Az élet olyan gyorsan megy, hogy jön hamar, de ha nem jönne is, akkor is hamar ott leszünk, mert csak így tárnak az elmúlt évtized így ment el. Ha nem jönne az életünkbe, akkor is hamar ott vagyunk.
Ez nagyon bátorító, abszolút. Beszélhetünk róla, de lehet, hogy ha neked van erről, lehet, hogy fel tudnál ebből készülni?
Már
de biztos tudnád még kifejteni. De igen, ámen, és tényleg, gyerünk. Ámen. Jól van így? Balázs.
Volt szó erről a világ gondja, tud minket űzni, vagy a gazdaság csábítása, és mindkettőnek a módszere az, hogy az idő, meg az energiát ezekre fordít, ne pedig arra, hogy befogad Isten igényét, mert Isten igényét befogadni, hogy igenis előfeszítés és idő, ahogy Sanyi is mondta, hogy leül és fél órára, hogy kimegy az erdőbe, elmélkedj arra, imádkozzál, ez erő, energia, idő. És hogyha a világ gondjaival törődsz, vagy a gazdaság felé hajtasz, akkor nem ad idő és erő a fontos dolgokra. Ez a módszer.
Hogy körbe kell adnunk mikrofont ilyenkor, mert hát elszúrtam, igen. Oké. Okay. Zárjuk be egy imával? Vagy Éva?
Csak annyit akartam, hogy a gyerek például a mai család jutott eszembe, hogy ő a mi gyülekezetünkben milyen csodálatos példa arra, hogy ők tényleg oda tudták adni, hiszen meg is bolondult volna az ember ilyen helyzetben, ahol egy pici gyerek rákba megbetegszik és meghal. És hogy ők teljes egészében oda tudták Istennek adni. És ez mindenképpen a túlélést és a többi gyereknek a szeret, további gondozását, szeretetét csak ezt tette lehetővé.
Hozzászólás kérdés? Akkor zárjuk le egy imával. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy szabadíts ki minket a gondok és a csábítás közül, hogy szabadok lehessünk, és akár előre megyünk, akár hátra szabadon menjünk, ne űzve, ne folytogatva. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, és ha valaki hallgatja ezt a felvételt úgy, hogy még nem kötöttél békét a mindenható Istennel, akkor ez az első lépés. Kérlek, tedd meg akár most. Jézus Krisztus 2000 éve itt volt a földön, és meghalt mindannyiunk bűneiért, meghalt a hibáinkért, és aki csak hisz ő benne, annak ki van fizetve a tartozása, érvényessé válik rá az, amit Jézus megtett, örök életet kap. Úgyhogy kérlek, csak mondd el neki, mondd utánam, és Isten itt van, és hall téged, hogy köszönöm, Jézus, hogy meghaltál értem. Bocsásd meg a bűneimet, és kérlek, szabadíts meg engem a gondoktól és az űzéstől, és vezess ebben az életben. És hogyha meghalok, akkor vigyél abba a jövőbe, abba az örök életbe, amiről Péter beszélt, ahol minden szükségünk be van töltve, ahol nincs többé fájdalom, nincsenek többé könnyek, hanem egy ámulatos élet a te jelenlétedben. Úgyhogy elfogadlak, Jézus, mint a személyes megváltómat, adj nekem örök életet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, és nem tudom, jövő héten van valami különleges, nincsen? Rendesen találkozunk, igaz? Péntek reggel. Hogy? Este Reménység Fesztivál. Oké, rendben. De az nincs direkt ütközés. Rendben. Köszönöm, sziasztok. El vagyunk bocsájtva.